János evangéliuma 18. és 19. fejezet. Miután Jézus befejezte az atyához szóló imáját, amelyet valószínűleg a templomkertben mondott el, most éppen a Kidron patakon halad át tanítványaival, hogy elérjen az olajfák hegyére a Getsemáné kertbe, ahol korábban már gyakran megfordult velük. Akkoriban Jeruzsálem gazdagjainak saját kertjeik voltak az olajfák hegyén, és lehet, hogy valaki, aki jóban volt Jézussal, odaadta neki a kertjének a kulcsát, és így juthattak be ők ide. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kidron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Érdekes dolog, hogy átmentek a Kidron patakon. Az Úr Pászkája éjszakáján a templomhegyen megölt bárányok ezrei feküdtek. 30 évvel ezen események után a római kormány népszámlálást akart tartani. Nem tudták ugyan megszámolni a zsidókat, mert ők Dávid népszámlálása óta ellene voltak ennek, mert akkor a nemzet megítéltetett Dávid bűne miatt. Viszont megszámolták a megölt bárányokat, amelyeket az Úr Páskájára áldoztak, mert kíváncsiak voltak, hogy hány ember gyűlt össze az ünnepségre. Egy bárányt legalább 10 embernek kellett megenni. Józsefusz történés szerint 256 ezer megölt bárányt számoltak meg egyetlen ünnepen, amely arra utal, hogy az Úr Páskáján Jeruzsálemben körülbelül 2,5 millió ember volt jelen. Amikor megölték a bárányt, akkor a bárányok vére egy kis csatornán keresztül a Kidron patakba folyt bele, és ott összekeveredett a vízzel, így a patak vize véresen folydogált lefelé a lejtőn. Amint ezen a patakon kelt át Jézus a tanítványaival, látván a vérrel összekeveredett vizet, azokra a bárányokra gondolhatott, amelyeket az Úr Páskájára áldoztak fel. Jézus bizonyára arra a bárányra is gondolt, amelyet ezen az ünnepen áldoznak fel, az Isten bárányára, aki elveszi a világ bűneit. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól elküldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. A katonai csapat az eredeti szöveg szerint egy kohortot, 650 embert jelenthetett, vagy egy megnövelt kohortot, amely 250 lovassal egészült még ki. Érdekes, hogy milyen hatalmas katonai csapatot és templomi sereget hoztak magukkal, hogy letartóztassák Jézust, aki csak a 11 tanítvánnyal volt ott. De vajon miért gondolták, hogy olyan sok emberre van szükségük? Mivel pedig tudta Jézus mindazt, amire elvárt, előlépett. Telehold volt, mégis fáklyákkal jöttek. Nem volt szükségük ezekre, de valószínűleg arra gondoltak, hogy Jézus a bokrokban fog rejtőzködni. Előlépett és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Azok pedig így feleltek. A názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Én vagyok az örökkévaló Isten neve. Amikor Jézus kimondta azt, hogy én vagyok, akkor kétségtelenül egy isteni erő tört elő. Amikor azt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Ekkor Jézus simán elsétálhatott volna, miközben ők a földre estek. Ő volt a teljes helyzet ura, mert ő az Úr. Annak ellenére, hogy ezek letartóztatni jöttek őt, mégis ő adja a parancsokat. Ekkor újra megkérdezte tőlük. Kit kerestek? Ők ismét ezt felelték. A názáreti Jézust. Jézus így szólt. Megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Itt elrendelte, hogy engedjék el a tanítványokat, amit meg is tettek. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott. Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Márkus volt. Ezelőtt Simon mély álomba merült, annak ellenére, hogy megpróbált az Úrral virasztani és imádkozni, de fáradtsága erősebb volt nála. Amikor Jézus azt mondta nekik, hogy ébredjetek, mert eljött az óra, akkor Péter felkelt, de bizonyára még nagyon álmos volt. Meglátta a tömeget, kihúzta a kardját, és Márkus örülhetett, hogy Péter még álmos volt, mert így csak a fülét vágta le, de bizonyára a fejét célozta. Érdekes, hogy a Jézus által végzett utolsó gyógyítás azért történt, hogy tanítványa hibáját helyrehozza. Péter az, akit mindnyájan szeretünk hibáztatni, mert nem sokára háromszor tagadja meg az Urát, annak ellenére, hogy korábban erőteljesen kijelentette, hogy soha nem tenne ilyet, hanem inkább az életét is odaadná érte. Hibáztatjuk őt ugyan, de várjunk csak egy pillanatra. Itt több száz római katona ellenében kész megvédeni Jézust. Ez egyáltalán nem val félénkségre, sokkal inkább igazi férfiasságra. Ne legyünk túl kemények az ő megítélésekor. Igazi férfi volt, aki kész volt szembeszállni az egész hadsereggel. Erre Jézus így szólt Péterhez. Tedd hüvelyébe a kardodat. Vajon nem kell-e kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? Nem sokkal korábban Jézus azt imádkozta, hogy Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat, de ne az én, hanem a te akaratod legyen meg. Jézus vonakodva szembesült a pohárral. Ekkor rendelte alá akaratát az Atya akaratának. Nem akarta ő ezt megtenni, nem is vágyott rá, de alávetette magát az Atya akaratának. Viszont ezt az elkötelezettséget ott vette magára, és innen már nem fordult vissza. Azt kérdezte a tanítványaitól, hogy nem értitek, hogy 10 légiónyi angyalt is hívhatnék, hogy megvédjen engem? Nincs Péter segítségére szüksége, mert ha ki akarna szabadulni ebből a helyzetből, akkor azt igen könnyen megtehetné. Az Atya által adott poharat viszont ki akarja inni, mert elkötelezte magát erre. A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templom szolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Milyen nevetséges, hogy megkötözték őt. Hadd mondjam el viszont, hogy bármilyen kötelet is használtak erre, nem ők kötözték meg Jézust, hanem Jézust valami más kötötte, amely sokkal erősebb volt a köteleknél, az irántunk érzett szeretete. Ennek következtében rendelte magát alá nekik. Nem az ő fogvatartottjuk volt, hanem a szeretet fogságában volt ő, az irántunk érzett szeretetének kötelékeiben. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Annás már volt főpap, Krisztus szerint 5 és 16 között, és valószínűleg, hogy Jeruzsálem egyik legbefolyásosabb és leggazdagabb embere volt. Ebben az időben a római kormány jelölte ki a főpapot, amely így politikai hatalommal bírt. A főpapság megszerzését egy licitálási folyamat előzte meg, mert ahhoz, hogy valaki főpap legyen, le kellett fizesse a rómaiakat, ez volt a korrupció magas iskolája. Mivel Annás talán a leggazdagabb pátriárka volt, ezért még mindig főpapi hatalomként ismerték el. 5 fia lett később különböző időkben főpap. Ezekben a napokban az ő veje, Kajafás volt a hivatalos főpap, a rómaiak választása szerint. Az emberek szemében viszont Annás volt a főpap, ő volt a hatalom a trónus hátterében. Ezért vitték Jézust először hozzá. Annás okozta a papság mérhetetlen korrupcióit. Az övé volt a templomkert minden piszkos üzlete, ahol a pénzváltók rabolták az embereket, és csillagászati összegeket kértek az áldozati állatokért. Az utcán körülbelül 20 centért vehettél egy galambot, hogy áldozatra vigyed. De az áldozatoknak tökéletes állapotban kellett lenniük. Így, ha az utcán megvettél egy galambot és behoztad a templomba, akkor a papok addig vizsgálgatták, amíg valami hibát találtak rajta. Aztán odairányították az embert a templomkerti asztalokhoz, Annás üzletéhez, ahol a tökéletes galambokat árulták. Ott viszont a galamb 10-15 dollárba került, és ha áldozni akartál, akkor muszáj volt azok közül vegyél egyet, mert az Annás üzlete által eladott galambokat mind elfogadták. Ezért volt annyira felindulva Jézus, hogy ostorral hajtottak ki a kereskedőket a templomból, felborogatva a pénzváltók asztalait, és azt mondta, hogy az atyám háza az imádság háza kellene legyen, és ti rablók barlangjává tettétek. Különösen nagy haraggal tekint Isten azokra, akik Isten dolgaival kereskednek. A világon számtalan evangelizáló és gyógyító is mind ebből él, és rá kellene jöjjenek, hogy Isten milyen haragos azokra, akik az evangéliummal kereskednek, és azokra, akik sorompókat állítanak az emberek elé, az Isten felé vezető úton. Vannak, akik az evangéliumból szeretnének meggazdagodni, de jobban tennék, hogyha azt a haragot tanulmányoznák, amelyet Jézus mutatott akkor, amikor meglátta ezt a kereskedelmet a templomkertben. Annásnak azóta fájt a foga Jézusra, amióta Jézus tönkretette az üzletét. Természetesen azóta mindent visszaraktak a helyére, de Annást dühítette, hogy Jézusnak volt mersze összetörni kizsákmányolásának eszközeit. Először tehát ehhez a gazdag kizsákmányolóhoz, ehhez a szadduceushoz hozták Jézust, majd utána Kajafáshoz, és végül Pilátushoz. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. A többi tanítvány elmenekült, és később Simon Péter is azért fog bajba kerülni, mert nem hagyta el Jézust, hanem követte őt. A másik tanítvány pedig kétséget kizáróan maga János volt, ezen evangélium szerzője. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Hogyan lehetett János a főpap ismerőse? A történetek szerint Zebedeus, János apja, egy nagyon gazdag halkereskedő volt, akinek hajóflottája volt a galileai tengeren. A jeruzsálemi piacon a tengertől való nagy távolság miatt lehetetlen volt friss halat kapni. Ezért besózták a halakat, a sóshal igazi ínyentségnek számított abban az időben, és így szállították azokat Jeruzsálembe. Ott aztán Zebedeus eladta a sóshalat a főpapnak. Ha ez így volt, akkor János gyermekkorában valószínűleg gyakran szállította a halakat a főpap udvarába. Lehet, hogy így ismerhette meg János a főpapot. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtótörző lánynak, és bevitte Pétert. Az ajtótörző szolgáló leány ekkor így szólt Péterhez. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt. Nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt, és melegedtek. Péter is ott állt közöttük, és melegedett. Itt csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy óvakodjatok az ellenség tüzénél való melegedéstől, mert veszélyes területen időztök. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Ez a zsidó törvények megszegését jelentette, mert azok szerint egyetlen ember sem tanúskodhatott maga ellen, ez nem volt senkinek kötelessége. Ezért hát törvénytelen volt, hogy bárkit is arra kényszerítsenek, hogy saját maga ellen tanúskodjon. Amikor Annás ezeket a kérdéseket tette fel, Jézus jogosan kérdez vissza, hogy miért őt kérdezi, miért nem hozza a tanúit, hogy bizonyítsanak. Jézus így válaszolt neki. Én nyilvánosan szóltam a világhoz, én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindnyájan összejönnek, és titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik. Íme, ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt. Így felelsz a főpapnak? Mire Jézus így válaszolt neki? Ha rosszat mondtam, bizonyíts be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Nyilvánvalóan ez az ember, aki a főpap mellett volt, abban lelte örömét, hogy megütötte a foglyokat. Pál is hasonló tapasztalatokban részesült később, amikor megfelelt a főpap kérdésére. Ő is ütést kapott, mire odafordult a főpap emberéhez, és azt mondta neki, Isten csapása érjen téged. Jézus a hegyi beszédében azt mondja, hogy ha arcul ütnek egyik felől, fordítsd oda a másik feledet is. Ezt a verset a szövegkörnyezet alapján kell értelmezzük, mert Jézus gyakorlatilag nem fordította oda a másik arcát, csak azt mondta, hogy ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt, ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Igencsak megkérdőjelezte az ütés jogosságát. Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. János nem mond semmit a Kajafás előtti kihallgatásról, de Máté és Márk evangéliumában olvashatunk erről. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá. Nem az ő tanítványai közül való vagy te is? Ő tagadta, és megint csak azt mondta. Nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt. Nem láttalak én téged vele együtt a kertben? Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Egy másik evangéliumban olvashatjuk, hogy ekkor Jézus odafordult Péterhez, ránézett, és ekkor Péternek eszébe jutottak Jézus szavai, mire kiment, és keservesen sírni kezdett. Ez egy nagyon kemény megtapasztalás volt Péternek. A korabeli történetek szerint a következő években, ha az emberek az evangéliummal akarták Pétert bosszantani, akkor csak elkukorékolták magukat, mint egy kakas. Állandóan emlékeztették az elbotlására. Elképesztő, hogy az emberek mennyire vissza tudnak élni valakinek a gyengeségével, és ennél fogva állandóan visszahúzzák őt, ahelyett, hogy bátorítanák. Isten családjában nincs helye ilyen magatartásnak. Ha valaki elbukik, és ti lélekben közelítitek meg őt, akkor segítsetek neki talpra állni szelíd lélekkel, mert mi magunk is elbukhatunk ellenkező esetben. Úgy cselekedjetek, ahogyan a többiektől elvárjátok, hogy veletek bánjanak. Ha hibát követek el, akkor azt várom el, hogy az emberek türelmesek, elnézőek és tapintatosak legyenek velem. Ezért én is türelmes, elnéző és tapintatos kell legyek. Boldogok a könyörületesek, mert rajtuk is megkönyörülnek. Régen ezt szoktam mondani professzoraimnak dolgozatíráskor. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé. Érdekes, hogy a zsidók mennyire erkölcstelenek és gonoszak voltak, mégis mélyen vallásosak is egyben. Szörnyű, hogy annak ellenére, hogy egy ember pontosan betartja a vallási ceremóniákat, mégis belülről milyen romlott lehet. Hihetetlen, hogy milyen mélységesen belemerülünk ezekben a jelentéktelen hagyományokban. Jézus azt mondta, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagyjátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb. Az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Óvakodnunk kell a tradícióktól akkor, amikor hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni azt, amit Isten sokkal fontosabbnak tart. Itt a zsidók azért nem mentek be Pilátushoz, mert a törvényeik szerint tisztátalanokká váltak volna, de ugyanakkor az Isten fiának megöletésén munkálkodtak. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Pilátust a római kormány Júdea helytartójának nevezte ki. Nagy Heródes halála előtt felosztotta a királyságát a három fia között, de a Júdea fölé kinevezett Akilász olyan kemény adókat vezetett be, hogy az emberek panasza elért Rómáig, ezért Júdeát egy olyan római provinciává alakították, amely fölött egy római helytartó, jelen esetben Pilátus állt. A terület római központja Cézáreában volt és nem Jeruzsálemben, de a helytartónak évente legalább egyszer minden nagyobb várost meg kellett látogatnia. Jeruzsálembe általában az ünnepnapokra szoktak feljönni a helytartók, mert tudták, hogy ekkor gyűlt oda össze a nép, és ha Róma ellen akarnának lázadni, akkor ez volt a legjobb alkalom erre. Pilátus először egy római légió kíséretében jött Jeruzsálembe. A légió zászlótartó rúdjának tetejére a Cézár kis mellszobra volt formálva, akit abban az időben istenként tiszteltek, de a zsidók korában már kikeltek magukból e kis szobor miatt. A régi helytartók el kellett távolítsák ezeket a szobrocskákat, de Pilátus nem hajlott meg a szenteskedéseik előtt, és visszahelyeztette a rudak tetejére a Cézár mellszobrát. A zsidók ki nem állhatták ezt, és ezért követték Pilátust vissza Cézárjába, és folyamatosan ostromolták őt emiatt. Ekkor Pilátus elrendelte, hogy gyűjjenek össze a cézáriai amfiteátrumban, és bezáratta a kapukat, majd azt mondta. Vagy befejezitek ezt, vagy mindnyájatokat megöletlek. A zsidók pedig levették a fejükről a talárokat, és azt mondták. Nyugodtan ölje meg őket, de akkor sem akarják, hogy ismét így vonuljon be Jeruzsálembe. Bármilyen hidegvérű is volt Pilátus, mégsem tudta ezeket a védtelen embereket megöletni, ezért megadta nekik, amit kértek. Ennek ellenére Pilátus nem volt türelmes a tradíciókkal szemben. Újból és újból megszegte a zsidó hagyományokat, és ezek pedig a császárhoz fordultak, aki igazat adott nekik. A római szenátus azt akarta, hogy a helytartók békében vezessék a provinciákat, de Pilátus nem volt az a személyiség, aki könnyen meghajlott a kihívások előtt, de egy újabb probléma a császárral egyáltalán nem használt volna neki. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé és megkérdezte. Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták. Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus ezt mondta nekik erre. Vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint. Pilátus nem akart ebbe a dologba belekeveredni, annál is inkább, mert nem volt mivel vádolni őt. A zsidók istenkáromlással vádolták. Emlékeztek, amikor azt kérdezték tőle, hogy akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok, felelte nekik. Azok pedig így válaszoltak. Mi szükségünk van még tanúvallomásra, hiszen magunk hallottuk a saját szájából. Ez istenkáromlás volt. De az istenkáromlás vádját nem hozhatták Pilátus elé, mert őt ez nem érdekelte. Ezért más váddal kellett előhozakodjanak, és azt a hazugságot eszelték ki, hogy az embereket Róma elleni lázadásra uszítja. Pilátus egyáltalán nem szerette ezeket a zsidókat, és ki nem állhatta a vallásoskodásaikat. Ezért ezt mondta nekik. Vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek. Nekünk senkit sincs jogunk megölni. A fővesztéssel járó büntetést néhány évvel ezelőtt megvonták a zsidóktól. A Talmud szerint a római kormány 40 évvel Jeruzsálem elpusztítása előtt elvette a lefejezés jogát a zsidóktól. Jeruzsálemet 70-ben elpusztították, amely azt jelenti, hogy ez Krisztus szerint körülbelül 30-ban történt meg, és ezért sok zsidó vezető zsákruhában és hamuval a fején gyászolva járt Jeruzsálem utcáin, mert azt állították, hogy Isten nem tartotta be a szavát. Isten azt prófétált a Jákobon keresztül, hogy nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő a messiás. Amikor 30-ban a rómaiak elvették a kapitális büntetés jogát tőlük, ez egyenértékű volt a jogar elvesztésével. Az emberek pedig gyászoltak, mert azt hitték, hogy Isten nem tartotta be az ígéretét. Csak azt nem látták meg, hogy Isten abban a pillanatban már közöttük élt. A messiás eljött, de ők nem ismerték fel. Nem lett volna szükség gyászszertartásaikra, mert Isten betartotta a szavát. Mivel elvették a lefejezés jogát tőlük, ezért mondták Pilátusnak, hogy nem ítélhetnek halálra senkit. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle. Magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam? Az emberek nagyon sok kérdést tesznek fel anélkül, hogy igazán választ akarnának kapni ezekre. Vannak őszinte és kevésbé őszinte kérdések. Egy egész napon keresztül is szívesen válaszolok egy őszinte kérdésre, de az őszintesség nélküli kérdésekre nincs időm. Pilátus erre így szólt. Hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki. Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt. Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá. Mi az igazság? Biztos vagyok benne, hogy ekkor Pilátus már igen cinikus volt, mert már sok ügye volt a zsidókkal a terület helytartójaként, és gondolom, hogy a cinizmus kérdése volt ez, hogy mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén. Akarjátok-e, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek. Ne ezt, hanem Barabást! Ez a Barabás pedig rabló volt. Ez volt Pilátus első kísérlete arra, hogy Jézust szabadon engedje. Azért, hogy a római kormány jó színben tűnjön fel az emberek előtt, egy foglyot szoktak minden ünnepkor szabadon bocsájtani. Ezért ajánlotta fel Pilátus Jézus szabadon bocsátását, de ők Barabást akarták. Másodszor is szabadon akarta bocsátani Pilátus Jézust, mert azt gondolta, hogy ha megkorbácsoltatva elébbük viszi őt, akkor ezzel ki tudja elégíteni az ő vérszomjasságukat. Akkor Pilátus elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. A megkorbácsolás a foglyok vallatásáért történt. A rómaiak könyörület nélküliek voltak. A foglyot egy póznához kötözték, hogy a háta teljesen feszüljön, és egy bőrszíjjal, amelyre sok kis üvegdarabot erősítettek, hogy a húst kiszakítsa a foglyok testéből, 39 ütést mértek rájuk. A 40-es szám az ítélet száma, 39 a kegyelemé. Az ítéletet a kegyelem enyhíti, ezért 39-szer ütöttek rájuk. Az ütések közben a foglyok ordítva vallották be az általuk elkövetett bűnöket, és minden egyes bevallás után az ütés egy kicsit gyengébb volt, egészen a 39-ig, amikor már csak éppen hogy hozzáérintették az ostort a fogoly hátához. Ha viszont a fogoly nem vallott, akkor minden ütés egyre erősebb és erősebb volt, amíg csak kikényszerítették belőle félájultságában az elkövetett bűnt. Képzeljétek el Jézust ebben a helyzetben. Nincs semmi bevallani valója. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a jó, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Mind a 39 ütést teljes erőből mérték rá. Nem sokat írtak erről, de el nem tudjuk képzelni a kínokat. Nagyon sokszor a foglyok belehaltak az ütésekbe, míg a 39 csapás vége előtt a vérvesztesség és a hatalmas fájdalmak miatt. Jézus viszont elviselte ezt a kínzást. Ezek az ütések mind Isten tervének a részei voltak, mivel proféciák szóltak erről. Péter, amikor pünkösd napján a zsidókhoz szólt, azt mondta, hogy azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De vajon miért tervezte az Isten azt, hogy Jézus nem csak hogy meghal majd, de még meg is ostorozzák ilyen brutális módon. Ézsaiás szerint a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhödött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Jézus azért ment keresztül ezeken, hogy az ő sebei árán gyógyuljanak meg az emberek. Nézetem szerint ez a gyógyulás több, mint csak egyszerűen lelki gyógyulás. Nem hiszem, hogy kétségbe vonható, hogy Jézus szenvedései nyomán fizikai gyógyulás is bekövetkezhet. Máté evangéliumának 8. fejezetében minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak, erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Amikor Pál a korintusi gyülekezetnek az úrvacsora vételéről írt, azt mondta nekik: mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Jézus vette a kenyeret, megtörte, és azt mondta: ez az én testem, amely érettetek megtöretik. A korintusiak közül sokan azért voltak betegek, mert nem használták megfelelően azt a gondoskodást, amelyet Jézus a szenvedései árán biztosított számukra. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíbor ruhát adtak rá. Oda járultak hozzá, és ezt mondták: üdvözlő zsidók királya! És arcul ütötték. Jézus már korábban kapott egy hatalmas verést Kajafás házában, ahol egy zsákot tettek a fejére, és ütlegelni kezdték. Ez szörnyen alattomos dolog, mert Isten úgy teremtette a testünket, hogy automatikus reflexeink segítségével védekezhessünk az olyan ütések ellen, amelyeket észreveszünk. Ha tehát látod, hogy honnan jön az ütés, elképesztő nagyságú és mennyiségű ütést tudsz kivírni. De ha elvakítanak, akkor nem működnek az automatikus reflexek, és akár egyetlen ütésnek is végzetes következménye lehet. Ugyanígy, ha véletlenül lelépsz a járdaszegéről, a lábadat is eltörheted, mert nem számítottál erre a mozdulatra, és a tested nem tudott előre felkészülni. Jézus hatalmas fájdalmakat kellett kiáljon, mert elvakították a zsákkal, és nem tudott védekezni. Hihetetlen, hogy az állatok mennyire meg tudják érezni, hogy prédáik közül valamelyik gyenge, beteg, sérült vagy erőtlen, és addig üldözik, amíg elkapják. Ez az állatok ösztöne. Az Isten nélküli ember sem több, mint egy állat. Az ember tudja ezt, és az istentelenek mindig az állatvilág fejlődésének csúcsára állítják az embert. A majomra néznek, és megemelik a kalapjukat az őseik előtt. Természetesen az állatvilághoz érzik közel magukat, mert úgy élnek, mint az állatok, Jézus Krisztus nélkül. Amíg az életetek lelki dimenziója nem áll nyitva Jézus Krisztus előtt, addig az állatok szintjén vagytok. Ezek az emberek is, akárcsak az állatok, hiába látták, hogy Jézust már tönkreverték, nem elégedtek meg ezzel, hanem tovább folytatták ezen igaz ember, istentelen kínzását. Az arca véres volt a Kajafásnál kapott ütések miatt, de ők folytatták a verést, tövis koronát tettek a fejére és kicsúfolták. Szörnyű a tömegpszichológiának az a vetülete, amikor az emberek minden természetes korlátjukat elveszítik, és állatcsordaként kezdenek viselkedni. Mindig megdöbbentő, hogy mire képesek az emberek a tömeg névtelenségébe burkolózva. Ilyenkor derül fény az emberek valódi méregfogára és bűnös természetére. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk: íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk: íme az ember! Úgy gondolom, hogy csodálattal mondta ezt Pilátus, miután látta, hogy a 39 ütést egyetlen szó nélkül állta, mivel ezelőtt emberek sokasságát látta már sikoltozni és ordítani végső kétségbeesésükben, akik mind bevallották bűneiket a csapások közepette. És íme, itt egy ember, aki némán tűri a szenvedést, mindez végtelenül lenyűgözte Pilátust, mert még soha életében nem látott ilyen embert. Az emberiség legnagyobbika Jézus, ami Urunk. Mindenki az emberek ideáját tisztelheti benne, és arra kell törekedjen, hogy kövesse ezt a példaképet. Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: feszítsd meg! Feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik. Vegyétek át ti és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust. Honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá. Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Pilátus már elvesztette egy meccset a császárnál, és tudta, hogy a következő eset a királyságába kerülhet. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabattának neveztek. A húsvétra való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz. Íme a ti királyotok! Azok pedig felkiáltottak. Vidd el, vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt mondta nekik. A ti királyotokat feszítsen meg! A főpapok így válaszoltak. Nem királyunk van, hanem császárunk! Biztos, hogy a kijelentés hatására Pilátus igen megijedt. Tudta, hogy milyen lázadások voltak már eddig is Róma ellen, de hogy a főpap azt állítsa, hogy nincs királyunk, csak császárunk, ez igen egyértelmű utalás volt arra, hogy ha elengeded ezt az embert, akkor jelenteni fogjuk a császárnak. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Pilátus igen nehéz döntést kellett hozzon. A szívében tudta, hogy mi a helyes, de a tömeg egy olyan döntés meghozatalára kényszerítette, amiről tudta, hogy nem igazságos. Mindig nagyon nehéz ilyen helyzetben dönteni, amikor a szíved szerint tudod, hogy mi a helyes, mit kell cselekedjél, de ott a nyomás, amely rossz irányba taszít. És mekkora tragédia az, amikor valaki enged a nyomásnak, és a lelki ismerete és az igazság ellen cselekszik. Pilátusnak megvolt a hatalma arra, hogy megfeszítse vagy elengedje Jézust. Tudta, hogy a jó döntés az, hogy elengedje, mert nem volt bűnös. Tudta, hogy ha a 39 csapást anélkül állta ki, hogy bűnt vallott volna, akkor biztosan ártatlan. Pilátus megkérdezte tőlük, hogy mit tegyek Jézussal, akit a Krisztusnak mondanak. Azt válaszolták. Feszítsd meg! Miért? Mi rosszat tett? Csak egyre hangosabban kiabálták, hogy feszítsd meg! Nem volt indoklás, nem volt valódi ok rá, csak a tömeg hangos kiabálása. Pilátus pedig behódolt nekik, és átadta őt, hogy megfeszítsék. A Pilátus előtt álló kérdéssel mi is mindnyájan szembe kerülünk. Mit tegyek Jézussal, akit a Krisztusnak mondanak? Ez nem csak a történelem egyik darabkája, amelyet leírtak. Ez mindnyájatok számára aktuális, itt és most. Minden egyes ember ugyanarra a kérdésre kell feleljen, mint Pilátus. Mit fogok tenni Jézussal, akit a Krisztusnak mondanak? A válasz, vagy hiszel benne, vagy nem hiszel. De akik hittek benne, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Megvallhatod őt, de le is tagadhatod. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Elfogadhatod őt, de vissza is utasíthatod. Vajon te mit fogsz tenni Jézussal, akit a Krisztusnak mondanak? Érdekes ez a paradox helyzet, mert amint már említettem, Jézus ura volt az akkori eseményeknek. Pilátus kellett volna legyen a bíró, és Jézus a vádlott. A valóságban azonban Pilátus volt a vádlott. Az ő döntése egyáltalán nem volt hatással Jézusra, mert amit az Isten előre elrendelt, annak meg kellett történnie. Pilátus döntése a saját sorsára volt hatással. És a ti esetetekben is így van. Úgy néz ki, mintha arról döntenétek, hogy mit tesztek Jézussal, de a döntésetek egyáltalán nem változtatja meg Jézus sorsát. Ő az marad, aki volt, ott marad, ahol van, ez egyáltalán nem változik meg attól, hogy ti mit hisztek ezzel kapcsolatban. Mondhatjátok azt, hogy nem hiszem, hogy 2 + 2 = 4, de ez nem fogja megváltoztatni a tényt, viszont ti fogtok majd tudatlannak látszani ennek következtében. Amit Jézussal tesztek, az nem változtatja meg őt, viszont a saját sorsotokat ez fogja meghatározni. Így ti vagytok a bírói szerepben, a saját örökkévaló jövőtökkel kapcsolatban. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik 2 jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus, a zsidók királya. Amikor a római bíró kimondta a keresztrefeszítési ítéletet, a foglyot azonnal 4 római katona vette körbe, rátették a keresztet, és a leghosszabb úton keresztül vezették át a városon. Egy másik római katona pedig a fogoly előtt haladt, az ellene bizonyított váddal a kezében. Amint a városon végighaladtak, ez figyelmeztetés volt minden ember számára, hogy rettegjen a Róma elleni lázadástól. Ezért a Jézus előtt haladó katona ezt a feliratot vitte. A názáreti Jézus a zsidók királya. Végighaladtak Jeruzsálem utcáin, majd a damaszkuszi kapun keresztül kimentek a Moria hegy tetejére. Ott egy olyan területre értek, amely egy koponyára hasonlít, és ott feszítették meg őt. A keresztrefeszítés annyira szörnyű halál volt, hogy a rómaiak törvénye szerint sohasem lehetett római állampolgár ellen alkalmazni. Mégis Jézust, az Isten fiát keresztrefeszítésre ítélték. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A város falai mellől, Heródes kapujától éppen a Golgota keresztre lehetett látni. Onnan csak egy kőhajításnyira van ez, és az emberek a város falakról nézték a 3 foglyot, hallották a kiáltásaikat, és végignézték a szenvedésüket. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak. Ne azt írt a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így szólt. Amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották 4 részre, mindegyik katonának 1 részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak. Ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Ez a 22. Zsoltárban van megírva. A katonák kockavetéssel döntötték el, hogy kié legyen a szandája, a többi ruhadarabja és a köntöse is. Jézus keresztjénél ott állt az anyja és az anyjának nővére Mária, Kleopás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni az anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad! Itt Jézus Jánosra utalt. Azután így szólt a tanítványhoz. Íme a te anyád! És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Itt a Jézus és az anyja Mária közötti gyönyörű kapcsolat megnyilvánulásának tanúi lehetünk. Mária nagyon sok ideig tartotta meg Jézus fogantatásának titkát. Tudta, hogy a gyermek különleges lesz, mert az Úr angyala még a Szentlélek általi fogantatása előtt elmondta ezt neki. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária mindezt a szívében rejtegette, és amikor Jézust Józseffel együtt a templomba vitték, hogy az Úrnak bemutassák, akkor Simeon, az ősz öregember, akinek az Úr angyala azt ígérte, hogy nem fog meghalni addig, amíg a messiást nem látja, elkérte tőlük a gyereket, és ezt mondta. Most bocsájtod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet. Ezután Máriához fordult, és így szólt. A te lelkedet is éles kard járja majd át. Mária most, amikor a fiát a kereszten látta, megértette, hogy mit jelentett ez a mondat. Itt állt hát Mária kereszt előtt, és Jézus hatalmas fájdalmai ellenére gondoskodott róla. János ezek után Máriát a saját házába fogadta be. Kétségtelenül József már nem élt ekkor, míg Jézus testvérei ezen a ponton még nem hittek benne. Sokszor még a természetes családtagjainkkal levő kapcsolatot is felülmúlja az a kapcsolat, ami az Isten családjának tagjaival lehetséges. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjazom. Volt ott egy ecettel teli edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta. Elvégeztetett. Isten munkája elvégeztetett. Nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Az Atya akaratából jöttem azért, hogy bevégezzem az ő munkáját. Isten elvégezte az elveszett embert megváltó munkáját. Jézus fejezte be ezt a munkát a kereszten, és ahhoz, hogy Isten elfogadjon minket, semmit sem tudunk ehhez saját erőnkből hozzátenni. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy elfogadjuk a Jézus által befejezett munkát. Ha arra törekszünk, hogy az Isten által nekünk beszámított igazságot tovább tökéletesítsük, ez csak megkeseríti a dolgokat, de nem fog azokon javítani. Bevégeztetett. A legnagyobb előnyben akkor részesülhetünk, ha egyszerűen hiszünk benne. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak, az a szombat ugyanis nagy nap volt. Az Úr Páskájának ünnepe első és utolsó napját nagy napoknak nevezték, ráadásul szabad napoknak. Tehát ez a nap nem kellett kifejezetten szombatra essen. Ez a magyarázat arra a látszólagos ellentmondásra, hogy hogyan lehetett Jézus három napon és három éjjelen keresztül a föld gyomrában, ha pénteken feszítették volna keresztre. A nagy nap itt valószínűleg csütörtökre esett, mert ekkor dupla szabadnapjuk volt, és a szabadnapokat mind szombatnak nevezték. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket. A keresztrefeszítést Perzsiában vezették be először. Mivel a perzsák a földet szentnek tartották, ezért ha egy ember olyan gonosz volt, hogy meg kellett haljon, akkor nem akarták a földet beszennyezni vele. Felhúzták hát egy keresztre, és miután meghalt, a testét a sasok megették, és így nem szennyezte be az a földet. A zsidók viszont eltemették a keresztre feszítéssel kivégzetteket, nem így a rómaiak vagy a perzsák. Ezért oda mentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el. Jézus korábban azt mondta, hogy senki sem veheti el tőlem az életemet, csak én adhatom oda azt. Ő tehát maga küldte el a lelkét, még mielőtt a katonák odaértek volna. Ezért aztán csodálkoztak, hogy már halott volt. A profécia miatt fontos volt, hogy ne törjék el a lábszárát, mert meg volt írva, hogy egyetlen csontja sem töretik el. Ő Isten áldozati bárányaként halt meg. Az áldozati bárányban nem lehetett hiba vagy törött csont. Isten nem azt akarta, hogy valami öreg, beteg juhot áldozzanak neki, amelyik amúgy is meg fog hamarosan halni. Nem a maradékot, a kidobottakat akarta áldozatként. Ismerte ő az ember természetét, amely a legjobbakat mindig magának akarja megtartani. Jézus is pont ezért kellett tökéletes maradjon épp csontokkal, mert ő volt Isten áldozati báránya. Ha a katonák egyike eltörte volna valamelyik csontját, akkor kereshetnénk magunknak egy másik messiást, mert Jézus nem lehetett volna a messiást törött csontokkal. Isten viszont ott volt, hogy egy ilyen balesetet megelőzzön. Így a proféciák mindegyike teljesült, és nem kell más messiást keressünk, mert Jézus minden proféciát beteljesített. Hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás. Csontja ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól. Néznek majd arra, akit átszúrtak. Az átszúrtak szó a héberben különbözik attól a szótól, amely arra utal, amikor a kezét és a lábát szúrták át. Ez az átszúrtak lándzsával történő átszúrásra utal. A vér és a víz előtörése a testéből azt bizonyítja, hogy Jézus szíve szakadt meg, ez volt halálának biológiai oka. Amikor a szív megszakad, akkor egy vízhez hasonló folyadék önti el a szív körüli területet. Amikor a lándzsát beledöfték a szívébe és utána kihúzták, akkor a víz és a vér a megszakadt, mondhatjuk azt is, hogy a megtört szív általi halálra utalt. Egy szív, amely a világ bűne miatt tört meg. Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és aloéból készült kenetet hozott, mint egy 100 fontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. Ha ma Jeruzsálemben elmentek a Moria hegyének tetején levő Golgotához, akkor láthatjátok, hogy mellette egy ókori kert van. A vizet tartó régi berendezések még mindig ott vannak, amelyeket a kert öntözésére használtak azokban az időkben. Ebben a kertben egy nagyon érdekes sírbolt található, amelynek a bejárata egy kőkeretre emlékeztet. Ez arra utal, hogy valamikor egy szikladarab lehetett az ajtaja. Mély meggyőződésem, hogy ez volt az a sírbolt, ahová Jézus testét befektették. De vajon mi történt a szikla ajtóval? Bizonyára szuvenírként adogatták el a darabjait az évek során. Istennek hála, hogy nem ez a történet vége, mert még Jézus feltámadása hátra van.